Szeretett testvéreim, itt az ideje annak, hogy elmerüljünk Isten jelenlétében, és az ő igéjét együtt tanulmányozzuk. Jöttök velem? Köszönöm. Én pedig szeretnélek Istenhez vezetni titeket ezzel az igével, és megkérnélek titeket, hogy álljunk fel az ige hangzásakor. Így szól az ige Márk evangélium 4. fejezetében, a 35. verstől. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus. Menjünk át a tó túlsó partjára. Miután tehát elbocsátottak a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni vízzel. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Imádkozzunk. Istenünk, kinyitjuk a mi szívünket, ahogyan a gyermekek is megtanulták. Szeretnénk mi is megtanulni most itt, hogy letesszük a mi emberi akaratunkat, a mi emberi áthallásainkat, és szeretnénk a te lábadhoz ülni, hogy tanítsál minket. Urunk, segíts szembesülni a mi saját határainkkal, gyengeségeinkkel, hogy belé tudjunk kapaszkodni, és valóban életünk része tudjál lenni. Hogy elűzd a mi félelmeinket, és hogy a te csodáid a mi életünkben nyilvánvalókká válhassanak. Így kérünk, hogy ahogy előtted állunk, áldjál meg a te jelenléteddel, és küldd el a te szent lelked. Amen. Foglaljuk helyet. April 21. egy olyan dátum volt a világ történelemben, amelyre nagyon sokan emlékeznek Belfastban, Írországban, abban a gyülekezetben, amely talán a mai napig él, és ezen a vasárnapi istentiszteleten, amikor az amerikai evangelizátor eljött, és a gyülekezet összejött, és ebben a gyülekezetben egy tűt nem lehetett leejteni, mert olyan sokan voltak, akik kíváncsivá váltak, hogy mit fog mondani ez az evangelizátor. Nos, ebben a városban nem véletlenül voltak olyan sokan az istentiszteleten. Hiszen egy héttel ezelőtt, aki jó a számokban és jó az évszámokban, talán tudja, hogy egy héttel ezelőtt, április 14-én milyen tragédia rázta meg a világot. 1912. április 14-én elsüllyedt a Titanic. Az a hajó, amelyet itt Belfastban készítettek. Az a hajó, amelyre olyan büszkék voltak ebben a városban. Olyan nagyon sok ember mai napig egy múzeumi kiállítás található, ahol bemutatják a hajónak a készítését. Olyan büszkék voltak ezek az emberek arra, hogy mit készítettek. Annyira a részükké vált, a gyermekük volt ez a hajó az egész városnak, hiszen az egész világ a csodájára járt ennek a technikai zsenialitásnak, amelynek nem volt párja. A korabeli leírások azt mondják, hogy tagba szakadt, kemény, edzett acélmunkások a városban, amikor találkozták egymással, egymás vállára borultak és zokogtak, amiatt, ami történt. Olyan sokan elveszítették a szeretteiket, olyan sok ember lelte a halálát, hogy vágtak arra, hogy Isten valamilyen választ adjon erre a kérdésre. Vajon milyen választ lehet adni? Lennétek-e annak az evangelizátornak a fejében, akinek már több hónappal azelőtt megvolt a meghívója a 21. vasárnapra? de nem tudták, hogy mi történik 14-én. Lennétek-e a helyében annak az evangelizátornak, akinek fel kell állni? És nem egy egyszerű temetésről van szó, mert talán még a koporsó sincs ott. Beszélni kell embereknek a reménységről, amelyet Isten adott a teremtés által. El kell mondani nekik, hogy Isten szeret titeket, miközben az események egészen mást mutatnak. El kell mondani az embereknek azt, hogy Isten nagyon szerette a te férjedet, a te feleségedet, a te gyermekedet, aki ott van a hullámsírban, az Atlanti óceánban. Mit mondanál? Mit mondanál? Ez olyan kérdés, amivel találkoztok. Amikor elmentek egy emberhez, és romokban van az élete. Az élet életének a vezetésében problémái vannak. Problémái vannak a kapcsolataival, problémái vannak a megélhetéssel. Sok-sok kérdés Istenhez, hogy igen, tudom, hogy vagy, de úgy érzem, hogy mégsem. Lehet, hogy talán mi is voltunk így. Hogy igen, tudom fejben, hogy Isten létezik, de hol van most akkor, amikor nekem szükségem van rá? Hogy én azt gondolom, hogy úgy kellene cselekednie neki, hogy? Azt kellene tennie neki, hogy? De hogy Isten olyan elérhetetlen. A könyvben ott van, igen, ott történtek csodák, történtek nagy dolgok, és emberek kaptak választ, de én miért nem? Voltatok már így? Azt látom, hogy az arcotokra megy, igen. Akkor jó helyen vagyok, mert én is voltam így. És el tudnám mondani az életemnek a különböző dolgait, amikor úgy éreztem, hogy Isten távol van tőlem. Ezért tudok képzelni ezt a bibliai eseményt? Hogy a hajó lágyan ringatózik a Balatonon. Nem a Balatonon, hanem a Genezáreti tavon. Lágyan ringatózik. Olyan, mintha egy bölcsőt ringatna a anyukája. És ott alszik benne Jézus. Olyan, mintha Isten hogy gondosan fölé hajol, és megsimogatná Jézus. Mindenki azt látta ebben. Milyen szép kép. Azt olvassuk, hogy ahogyan Jézus aludt, vadvihar csapott le a tengerre. Olyan volt, mintha a világ minden ördöge jelen lenne, és legyen kétségünk afelől, hogy így is volt. Mert azt hitték, hogy na most, amikor alszik. És testvéreim, azt kell mondanom nektek, hogy ebben a képben, amit történik, mert a Biblia mindig a történeteken keresztül tanít minket arra, mert mi is történetekben vagyunk benne, nekünk is megvannak a magunk történetei, és csak egyszerűen át kell váltani ezeket az eseményeket. Én nagyon sokat tanultam ezekről. Ez a történet sokkal többet mond, mint az, hogy Jézustól oda mennek a tanítványok, fölébresztik őt, aztán történik egy nagy csoda. Sokkal többről szól. Mit olvastunk a Bibliában? Ezek a tanítványok csak akkor mentek oda Jézushoz, amikor már majdnem elsüllyedtek. A hajó megtelt vízzel. Voltatok már így esetleg? Szerintem kevesen voltunk így, hogy már csak egy-két csepp kellett, vagy egy-két pohár kellett, hogy elmerül a hajó. Esetleg a kádban játszottunk annak idején gyerekkel. Én játszottam ilyet annak idején. A Biblia azt írja, hogy a halálukon voltak ezek az emberek. Tehát nem tudom, hogy értjük-e és érezzük-e azt a tragédiát, azt a feszült pillanatot, hogy már majdnem elsüllyednek. Elsüllyed a hajójuk, elsüllyed velük együtt, elveszítik az életüket. És akkor oda mennek Jézushoz. Én három érdekes dolgot figyeltem meg ebben az igében. Először is azt, hogy úgy küzdöttek a tanítványok, mintha megmentették volna a hajót. Igaz? Aztán úgy féltek, mintha nem lett volna velük ott az Isten. Igaz? És a harmadik, a végén úgy csodálkoztak, mintha nem tudták volna, kit ébresztettek le, föl, fel, és kitől kérünk segítséget. Na, ilyenek vagyunk mi. Megpróbáljuk megoldani az életünket egyedül, aztán félünk, amikor nehéz helyzetbe kerülünk az életben, és amikor megtörténik valami, amiért imádkozunk, akkor meg csodálkozunk érte. Nem? Ilyenek vagyunk. Hát olyan nagyon sokféle életút van. Annyira nagyon sokféle életút van. De azt hiszem, hogy egy dologban megegyezhetünk valamennyien. Ez pedig az, hogy legalább egyszer az életben mindannyiunknak eljön az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy összecsaptak a hullámok a fejünk fölött. Legalább egyszer az életben eljön ez a pillanat. És ezért íródott ez a történet, amiről itt beszélünk. Lehet, hogy időnként úgy érzed, hogy Isten alszik, hogy magadra hagyott a problémádban, hogy karnyújtásra van, de mégis elérhetetlen távolságban. Mintha Isten itt a 21. században nem lenne annyi ereje, mint régen volt. Amikor ez az egyház elindult, amikor reménységet adott az embereknek, és tömeget követték. Érzitek azt, hogy nem követik tömegek Jézust? Érzitek azt, hogy látjátok azt, hogy vagy inkább úgy mondom, hogy elégedettek vagytok az üres székekkel? Mindegyünkben ott van a vágy, hogy valami hibázik. Valaminek történnie kell. És meggyőződésem, hogy a mi Istenben vetett személyes hitünk az első lépés, amelyet meg kell vizsgálnunk. És három olyan érdekes dolgot szeretnék elmondani nektek, amire én eljutottam. Amit ez a szakasz tanít. Először is nem kell mindig erősnek lenned. Szeretünk gyengék lenni? Hát, nem. Talán a férfiak, aztán végképp, de a hölgyek sem. Soha nem vagy egyedül, ez a második. Soha. Hát Isten ezt ígérte. És a harmadik, hogy nincs miért félned. Nincs miért félni. Nincs. Olyan nincs. Ezek olyan állítások, amelyet a hitetlen ember nem ismer. Tele van szorongással, háború miatt, a tüzek miatt. Ott voltam Görögországban. Hát, nem volt egy egyszerű dolog eljönni az országból, látni, ahogyan a tüzek nyaldossák az autópálya szélét. Sorolhatnám. Vannak félelmek? Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek félelemre adó, okot adó dolgok. Hanem az, hogy nem kell félni. Na nézzük egyenként. Nem kell erősnek lenni, ez az én állításom. Nem kell mindig erősnek lennünk. Mikor az égei tengeren a kollégáimmal meglátogattuk Pátmos szigetét, nem tudom milyen okból kifolyólag egy olyan hajót találtunk, ami a viharban derült ki, hogy nem alkalmas a tengerre. Szerintem az akkori egyház területi vezető már megírta a végrendeletét, és azt gondolkodott rajta, hogy mi is lesz az egyház területen, az összes lelkészítveni majd a halálát a Duna mellékről. De megmondom nektek, hogy Isten oltalmazott meg minket. És azt is elmondom nektek, hogy a tengerészek, vagy akik a hajón dolgoztak, ezek az emberek föl-alá rohangáltak. Hogy csináljanak valamit, hogy a hajó, amelyik így 45 fokban süt, az alá, vagy a fölé is ment, nehogy eldőjük. Képzeljétek, így mozgott a hajó. Én lent voltam a kajütben, legtöbben ott voltunk, és a hajónak az ablakát ellepte a víz, és láttuk halakat uszkálni. Tehát, hogy ennyire. Um, Nem volt megnyugtató, amikor föl alá szaladgáltak a hajósok. Aztán láttuk a hajósokat bemenni a mellékhelyiségbe. Mi is jártunk egyébként könnyíteni magunkon a hajó ingása miatt, de akkor, amikor már a hajósok is mentek, akkor aztán teljes volt a kétségbeesés. Szerintem nem volt ember, aki ne imádkozott volna ott a hajón. És én hiszem, hogy Isten oltalmazott meg minket. És azt is gondolom, és lássátok meg mindannyian velem együtt azt, hogy Istennek fontos volt a lelkész kar. Bárki bármit mond, Istennek fontosak a lelkészek. És szeretném, hogyha mi lelkészeinken keresztül sok-sok áldást kapnának a gyülekezetek. Most megmentett minket Isten. De egyáltalán nem a technikában bíztunk. Egyáltalán nem. Tudtuk, hogy bármikor elsüllyedhet, és senki semmi nem ment onnan meg minket. Tanítványok szakemberek voltak? Halászok. Jó része halász volt. Életük nagy részét a galileai tavon töltötte. Azt mondanánk, hogy szakemberek voltak. De hiába volt akármilyen tapasztalatuk, hiába tudták, hogy merre kell a hajót fordítani, az árbócot meghúzni jobbra vagy balra, a halász bárkájukon bármit tettek, amit addig tanultak, egyszerűen tehetetlenek voltak a körülményekkel szemben. Voltál már így az életedben? Akármit csinálsz, amit a nagymama, az anyukád, az apukád tanított, tehetetlen vagy. El kell jutnunk oda, hogy beismerjük magunknak azt, hogy vannak olyan helyzetek, mikor egyszerűen alázatosan tudomásul kell vennünk azt, hogy vannak dolgok, amit csak egy nagyobb erő tud rendbehozni. Akár mi rontottuk el, akár mások rontották el föl környezetünkben. Nagyon érdekes, meg Doug Phillipsnek, a keresztény fiatalok Titanic társaságának az elnöke, ahogyan fogalmazott 2012-ben, tehát a 100 éves jubileumon, a Titanic süllyedésének a 100 éves jubileumon. Figyeljétek, hogy hogyan gondolkodik, és egy kis kitekintés a mai embernek a gondolkodására. Azt mondja, a naív tudományos technikai optimizmus hát ilyen könnyen kezdődik. Tehát ez azt jelenti, hogy a technikában bízunk, hogy majd a technika meg... Hallottatok már arról, hogy majd robotok fognak helyettünk dolgozni? Hallottatok már ezt? Beépítik a mesterséges intelligenciát, mi majd ott heverészünk, ők meg dolgoznak helyettünk. Ez a mai nagy álom, szürreális álma a világnak. De el tudom mondani nektek, hogy talán igen, tavaly ősszel történt, nem idén. Idén nyáron, hát nyilván diplomaosztón történt, egy amerikai egyetemen beperelte a rektor, nem tudom hány diákot beperelt, mert azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciával íratták meg a doktori disszertációt. Van ennek történt, most nem fogom elmondani nektek. Állítólag a mesterséges intelligenciát megkérdezték, hogy a professzornak a PhD munkája az honnan származik, és a mesterséges intelligencia megmondta, hogy azt ő írta. Ilyen világban gondolkodnak. Az autóink önvezetőek lesznek rövidesen, erről is tudnék sokat beszélni, szeretem az autókat. De hogy ez a világ kezd körbe menni minket. Hogy nézzétek meg, kinek nincsen mobiltelefonja? Ja, hogy igen? Hogy mindannyiunknak van, és a banki dolgainkat ott intézzük? Hogy csak szólunk neki, hogy csinálj valamit, és megcsinálja? Most azt mondja ez az ember, hogy ez a naív, tudományos, technikai optimizmus nemzetközi jelképe volt a Titanic. És most is tudunk ilyeneket mondani, nem? Amiben sokan Bábel tornyának a megtestesülését látták. Mintha Isten az óceánjáró tragédiájával azt üzenné, hogy az üdvösséget, a boldogságot nem lehet pusztán a technológiával elérni. Ez egy nagyon valid kérdés szerintem. Hogy ha baj van, mihez nyúlsz előbb? A Bibliához vagy a mobiltelefonodhoz? Jó, már most megvan a kiskapu, mert bajta van a Biblia a mobiltelefonon. De nem. Tehát valami ilyesmit akar ez elmondani. Hogy Isten, amikor reggel olvasni kellene, vagy olvasni, elhatározott, hogy olvasod, mert szeretnéd Isten igéjét, és lehet, hogy kaptál egy csomó üzenetet, mit olvasol előbb az üzenetet, vagy Isten igéjét. Nagy kérdés. És őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor nagyon sokszor fontosabbnak tartjuk azt, hogy milyen üzenet érkezett valakitől, mint hogy milyen üzenet érkezett Istentől számunkra. Értitek? Kiben bízom? Kire bízom az életemet? Ez egy nagyon fontos kérdés. Van, amikor teljesen tehetetlennek érezzük magunkat. De ne felejtsétek el azt, hogy amikor egy ilyen tehetetlenségben vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi tehetetlenségünk az Isten lehetősége. Amikor én tehetetlen vagyok, akkor az a lehetőség Istennek. Szoktam mondani, hogy ma már nem kell imádkozni a mindennapi kenyérét, nem? Hányan mondjátok azt, hogy mindennapi kenyeret ad meg? Szoktátok? Én nem szoktam mondani. A régenben még tudta, hogy mit jelent az, hogyha nem lesz gabona. Idősebb testvéreink sokat tudnak erről mesélni. Biztosan. Mi, nekünk elég egy bankkártya, vagy most már sem kell, egy mobiltelefon, vagy egy óra, amiben benne az applikáció, oda tartod a géphez, csipan egyet, és megkapod a kenyeret, nem? Ti hogy vásároltok? Imára? Azt mondja Pál apostol, hogy emiatt, Korintusi 2. levél 12.8-tól, emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlensége által ér célhoz. Legszívesebben, figyeljétek őt, mit is mondtam az elején, szabad néha gyengének lenni. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, mondja az apostol. Hogy ő erőtlen, hogy gyenge. Ki az, aki a gyengeségével dicsekszik? Ki az a politikus, aki azt mondja, hogy nem úgy áll föl határozottan? Vagy az a vezető, aki azt mondja, hogy én most gyengének akarok tűnni? Nem csak tűnni akarok, hanem ki akarom mondani azt, hogy ehhez én nem értek? Ki az, aki alázatosan elmondja azt, hogy neki szüksége van tanácsra? Hogy más valaki vezessen? Olyan fontos ezt megértenünk, a legnagyobb apostol, aki valaha létezett, azért törhetett olyan nagyra, mert ő így gondolkozott, hogy nem szégyelte a gyengeségét. Nem szégyelte azt, hogy ő erőtlen. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Hogy? Segítsetek tovább. Hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ez azt jelenti, hogy amikor bemerem vallani, hogy nincsenek eszközeim, megoldani az életemnek a tragédiáit, mint vagy én okoztam, vagy más okozott, minden esetre benne vagyok, és süllyed a hajó, hogy akkor Krisztus akkor tud jönni, amikor megadtam magamat. Akkor azt tudom mondani neki, igen, ismered a fájdalmaimat, ismered a kudarcaimat, ismered a szerepemet ebben az egészben, és szeretnék mindent oda tenni te eléd. És így folytatja a 10. versben, ezért tehát Krisztusért örömöm telik még egyszer megerősíti, erőtlenségekben, aztán bántalmazásomban bántották fel apostolt, ajaj. Nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez egy paradox dolog, nem? Akkor vagy erős, amikor mindenki gyengének lát. És amikor mindenki erősnek lát, akkor igazán gyenge vagy. Hogy ez az Isten országának a titka. Hogy nem kell szkanderoznunk egymással. Nem lehetsz gyenge. Szeretnénk olyan gyülekezeteket, ahol emberek gyógyulni tudnak. Ahol szabad gyengének lenni. Ahol szabad őszintének lenni. Ahol nem élnek vissza a te szereteteddel, nem élnek vissza az őszintességeddel, sorolhatnám tovább. Nézzük tovább.
Soha nem vagy egyedül.
Ez a másik. Azt olvastuk itt 4.38-ban Márknál, felébresztették is, így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Érzitek a feszültségét ennek a pillanatnak, amikor rásszák Jézust, és mondják neki, hogy hát neked már régen fönt kellene lenned. Már régen azt kellene csinálnod, hogy mi megmeneküljünk. Hogy, miért ignorálsz minket, mint hogyha itt se lennénk? Te Isten fia vagy, valószínűleg meg fogsz menekülni, de mi? Velünk mi lesz? Képzeljétek el, ez a szó, ez az elveszni szó valahol még benne van a Bibliában. Kitaláljátok, hogy hol? Lehet, hogy nem. Ez nem más, mint János 3.16-ban van. Egy egészen más összefüggésben találjuk. Mert azt mondjuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, el ne veszem. Hogy ne veszem el? Itt a földön? Ebben a földi világi életben? Hanem az örök élet számára. Ugyan ez a kifejezés található itt. Volt már úgy, hogy az életednek egy olyan pillanatában talált meg a válság, amikor úgy érezted, hogy ebből nem mászol ki, akkor nem csak itt a földön lesz vége, hanem az örök életed is kérdéses. Hogy ez erről szól? Hogy amikor Jézushoz mennek, akkor ezek a tanítványok nem készek befejezni az életet. Nincsenek készen rá, nem jutottak el arra belső békességre, arra belső bizonyosságra, hogy ők jó helyen vannak és jó dolgokat tesznek. Ott voltak Jézus mellett, de nem adták még át az életüket Jézusnak. A félelmeiket, a gyengeségeiket, a bántásokat, amiket ért. Nem adták át Jézusnak. Csak úgy voltak Jézusnak. Egy nagy kérdés számunkra. Hogy vagy itt a gyülekezetben? Csak úgy itt vagy? Hallgatod, elengeded, vagy közelebb engeded magadhoz az Isten fiát? Hát ebből az elveszett állapotból akar megszabadítani minket, Jézus. Ebből az elveszett és reménytelen állapotból akar megszabadítani minket. Mi is talán mondjuk időnként Jézusnak, hogy ments meg minket, mert elveszünk. És szeretném mondani nektek, hogy van a Ja Istenem kereszténység, hogy Szigeti Jenő mondta, tanított minket, Ja Istenem kereszténység. Szeretném mondani nektek, hogy Isten ezt a kiáltást is meghallgatja. Bármennyire is úgy érezzük, hogy nem vagyunk méltók, ő akkor is hall és hallgat és meghallgat minket. Mikor életünknek a mély válságaiban és kudarcaiban és veszteségeiben vagyunk benne, amikor úgy érezzük, hogy Isten nem adja jelét, hogy velünk van, akkor szeretném, ha emlékeznétek erre az esetre. Az, hogy Jézus, az, hogy Isten alszik, az nem azt jelenti, hogy nincs. Vagy nem azt jelenti, hogy nincs jelen. Még azt sem jelenti, hogy nem képes segíteni. Értitek? Amikor úgy érezzük, hogy Isten alszik, amikor úgy érezzük, hogy távol van, akkor nem válaszol az imádságainkra. Volt ilyen? Volt. akkor ez nem azt jelenti, hogy nincs Isten. Vagy hogy nem képes segíteni, nem erős, elég erős, vagy hogy nincs jelen, vagy hogy haragszik ránk. Én egy dolgot szeretnék nagyon kiemelni, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert mindig jelen van. Ott van a hajó, és ez a lényeg, hogy ott van-e a hajó. Vagy úgy is mondhatnám, hogy egy hajón vagyok-e Jézussal. És a harmadik, amit szeretnék kiemelni nektek, félelemnek a kérdése. Én sokat foglalkoztam életem során ezzel a dolgot, mert én nagyon félős voltam. Féltem a sötétben, meg sok mindent el tudok mondani nektek. És Isten megszabadított ettől a félelemtől. Féltem attól, hogy megszólnak, féltem attól, hogy nem tudok teljesíteni, és Isten megszabadított. És ezek a tanítványok tele voltak félelemmel. És elmondták Jézusnak, mielőtt elmondták volna Jézusnak, hogy felébresztették volna őket, sok mindent megtettek. De Jézus azt mondja nekik, hogy a probléma az, hogy ti féltek, és ezért nincs hit a szívetekben. Mert a félelem és a szeretet nem tud egymással megvenni. Ha félsz, nem tud szeretni, hogyha szeretsz, akkor pedig nincs félelem. Ennyire egyszerű. Persze, és nagyon hangsúlyozni szeretném, vannak nagyon mély, pszichés megrázkódtatásaink, amikor nem ilyen egyszerű. De attól még ez a törvény igaz. Akkor sokkal inkább szükségünk van segítségre, akik szeretnek minket, és akik tudnak tanácsolni. Mit kellett volna még tenni a tanítványoknak? Jézus azt mondja, hogy féltek, és ez baj, és ezért történt ez. Mit kellett volna szerintetek tenni a tanítványoknak? No? Azt mondja Jézus, hogy nem hisztek, hogyan tudták volna kifejezni a hitüket a tanítványok? Nem költői kérdés, várom, hogy mit gondoltok róla. Hogy nem félnek? De hát az úgy van, hogy amikor mély szorongás van rajtad, hiába mondogatod magadnak, hogy nem félek, az tudom még ott marad. Mit kellett volna tenni?
Korábban
felébreszteni Jézus. Nekem ezt tetszik. Korábban felébreszteni Jézus. Nem csak amikor pánik van. Ez azt jelenti, hogy akkor is, amikor jól mennek a dolgaim, akkor is vele vagyok, nem? Hogy amikor én látom, hogy van egy eldöntendő kérdés. Mondhatok egy történetet nektek? Lehet, hogy egy kicsit hosszú leszek, bocsássak azt meg, de ritkán vagyok, ilyenkor megtehetem a gyülekezeteket egy picit. Hogy a feleségemmel elmentünk Sopronba, laktunk még, Tesco-ba. Ez nem a Tesco-nak reklám, csak oda mentünk. És egy nagy bevásárlást tartottunk, és láttuk, hogy nem is volt olyan nagy bevásárlás, minden esetre a kosár tele volt. És mondtam a feleségemnek, hogy Magdi, szerintem ez nincs így rendje. Lehet, hogy Istennek van véleménye arról, hogy most mennyit fogunk költeni. Hogy vajon szükségünk van mindenre, ami benne van. És szégyen nem szégyen, félre vonultunk, imádkoztunk. És képzeljétek el, úgy jöttünk a Tesco-ból, hogy fele volt a kosárban annak, ami előtte. Istennek van véleménye arról, hogy most, amikor nincs vihar, mi van veled? Valami ilyesmiről szól az, hogy előbb felébreszteni Jézust. Ezt úgy neveznénk, hogy imádság. Úgy neveznénk, hogy áhítat Istennel. Van időd megnyugodni ebben a pörgésben, ami ebben a világban van? Van időd? Van időd Istennel tölteni fél órát, egy órát naponta? Van időd? Dedikált idő Istennek. Nem csak ugye hulladék idő, hanem dedikált idő Istennek. Tehát nem lett volna segítség a tanítványoknak az, hogyha erősebben merik a vizet, pedig sokszor a mi cselekedeteken alapuló, vagy hogy mondjam, rosszul értelmezett cselekedeteken alapuló hitünk talán erre késztet minket, hogy még keményebben dolgozunk, még jobban szolgáljunk. Gyülekezetben itt-ott, akkor majd megjön a lelki békesség, és nem. Az sem segített volna, hogyha felállnak és rászólnak a tengerre, hogy tenger, némulj meg, az sem lett volna elinduló. De az, amit megtehettek volna, hogy Jézushoz mennek, az mindenképpen segítség lett volna számukra. Az, hogy Jézus a hajón van, az elegendő ok arra, hogy bízzunk, hogy semmi baj nem történik velünk. Hiszitek ezt? De nem egy ilyen vak hit, hogy bármit csináltok a hajón, ő akkor is ott van, hanem ez egy olyan hit, ami belekapaszkodik. Hadd kérdezzek fel egy kérdést nektek. Elsüllyedhetett volna ez a hajó? Mit gondoltok? Ki gondolja azt, hogy igen?
Nem.
Ki gondolja azt, hogy nem? Én azt gondolom, hogyha Jézus a hajón van, akármilyen vihar érhet. Akárhány ördög akarja elsüllyeszteni életet hajója, nem fog sikerülni neki. És én arra biztatlak titeket és bátorítanak, hogy azért ébresztétek fel Istent a saját életetekben. Ébresztétek fel az ő hatalmát, erejét. Olyan dolgokban, amiket talán egy életen keresztül cipeltek, és úgy érzitek, hogy mindig kompromisszumot kötök magammal, és már nem is hiszem, hogy ezt valaha le tudom tenni, meg tudok változni ezekből. Ébresszétek fel Istent. Mert ő akar cselekedni, csodát tenni. Csengedjétek meg, hogy kicsit kitágítsam a képet, és egy proféciát hadd mondjak nektek. Azt írja E.G. White, soha sem kell kételkednünk, vagy félnünk, hogy az egyházban végzett, Istenért végzett munkánk nem lesz sikeres. Soha. Isten áll a munka élén, és ő mindent rendbe hoz. Ha intézkedésre van szükség a mű vezetésében, és ezzel is foglalkozik. Gondolkodatok arról, hogy hát nem jó vezetők vannak az egyház élén. Mindenki gondolt ilyen is. De azt mondja ez a szakasz, hogy és ezzel is foglalkozik. A vezetések a kérdésével is foglalkozik. És minden hibás dolgot jóra fordít. Látjátok? Én hiszek ebben. Higgyük el, hogy Isten irányítja a nemes hajót, amely Isten népét biztonságosan a kikötőbe juttatja. Amikor úgy gondoljuk, hogy a munka veszélyben van, imádkozzunk. Uram, állj a kormánykeréhez, segíts túljutni a tanácstalanságot, vigyél minket biztonságosan a kikötőbe. Nincsen okunk elhinni, hogy az Úr diadalmasan átvezet minket a nehézségeken. Ébresszétek fel gyülekezetileg is Istent. Nagy dolgot akar rajtatok keresztül tenni Isten. Álmodik erről a gyülekezetről az Úr, hogy sok embert el tudtok még érni, ébresszétek fel őt. Ott van a fajón, és lehet, hogy alszik, mert nem hiszük el, hogy rajtunk keresztül dolgozni akar ezért a városért. Véges elménkkel képtelenek vagyunk megérteni az isteni gondviselés munkálkodását. Hagyjuk tehát, hogy Isten viseljen a gondot saját bűvéről. Amen. Imádkozzunk most. Édesatyánk, alázattal jövünk te eléd, elmondani azt, hogy olyan biztosak vagyunk az életünknek a vezetésében sokszor, de annyiszor bebizonyosodik, hogy mégis rád van szükségünk minden pillanatban. Ezért jövünk hozzád, mint közösség, mi kérdéseinkkel, a mi kihívásainkkal, kudarcainkkal és nehézségeinkkel, de jövünk hozzád az örömökkel, az áldásokkal, tapasztalatokkal, amiket veled szereztünk. Azért, hogy téged imádjunk, téged magasztaljunk, felemeljük a te nevedet, És azért is jövünk hozzád, hogy le tudjuk tenni a terheket. És tudjuk, hogy nálad a te ismeretedben szabadság van, és ezt a szabadságot meg akarod adni számunkra. Így fohászkodunk hozzád, a gyülekezetért, a közösségért. Rád helyezzük ennek a közösségnek az összes terhét. Szeretnénk, ha tanítanál minket, hogy te hogyan csinálnád. Istenünk, köszönjük neked, hogy a mi életünkre személyesen, akik itt vagyunk, mindannyiunkra van egy terved, amely jó terv, ami azért van, hogy kiteljesedhessünk. Segíts elfogadni ezt, beleilleszkedni a te tervedbe. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk mi szeretteinket is, mindenkit, akik olyan fontosak számodra. Istenünk, dicsőítünk téged, mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Szentlélek által.
Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 290-es énekünk első, második és negyedik versszakát. A 290-es énekünk első, második és negyedik versszakát énekeljük el.
A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által felhozta a halálból a jók nagy pásztorát Jézust, ami Urunkat, tegyen készségessé minket minden jóra, hogy cselekedjük az ő akaratát, azt munkálva bennünk, ami kedves előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.